Segítő szakmát hivatásul választani, meggyőződésem szerint csak különleges karizmák birtokában lehetséges. Vendégem dr. Benyó Gábor, a Tábita Ház gyermekhospice házának vezető orvosa. Mi is az a gyerekhospice, és mi a célja, miért jött létre?
A gyermekhospice ellátás az egy komplex, holisztikus ellátási forma, ami nem feltétlenül a gyógyulásra, hanem az élet minőségének javítására, az élet élhetőbbé tételére koncentrál. A hospice, mint segítő hely, a kora kereszténységtől fogva megjelenik a történelemben. A rómaiaknál is már lehetett hospice házat, ahol segítséget kaptak az oda betérülők találni. Aztán a különböző egyházi rendek, illetve akár templomosok, johanitáknak is voltak ilyen intézményei. Majd ez valahogy feledésbe merült a középkorban, különösen talán az újkorban. Lehet egy picit a depersonalizációval összehozni. És a 60-as években Angliában Cicely Saunders nevű apáca, ápoló, orvos később kezdett ezzel foglalkozni, és indított el mondjuk így a modernkori hospice-t.
Magyarországon mikorra tehető az első mondjuk gyerekhospice háznak az indulása?
Az első gyermekhospice ház az 2011-ben nyitotta meg a kapuit Pécset, sajnos az már bezárt működési problémák miatt. Ugyanebben az évben, ez májusban volt, 2011. szeptemberében nyitotta meg a kapuit a Tábita Gyermekhospice Ház. Egy vállalkozó ajánlotta fel működésül a házát és adott anyagi segítséget. Ez a két ház működött a tavalyi év végéig, és hát idéntől gyakorlatilag egyedüliként a Tábita Gyermekhospice működik, de el kell mondani, hogy van az országban két gyermekotthonápolást végző szervezet is. Budapesten a Hospice Alapítványnak van egy gyermekotthonápolási programja, illetve Pécsett az Eurak Villó Alapítvány. Ők kizárólag daganatos gyermekek ápolásával foglalkoznak, de összességében a gyermekhospice ennél sokkal szélesebb körül.
Hány éves korú gyerekek vannak nálatok, vagy akikkel foglalkoztok?
Talán még annyit mondanék egy picit, hogy a hospice az egy szélesebb körű ellátás részeként definiálható, amit egy idegen szóval úgy hívunk, hogy palliatív ellátás. A palliatív ellátás, ugye ez a takaró, óvó, köpeny szóból származik, és azt jelenti, hogy mindazoknak, akik segítségre, támogatásra szorulnak, ezt a fajta holisztikus szemléletű segítséget nyújtjuk, és ennek az utolsó 6 hónapját, egy hónapját speciálisan kezelő időszakot nevezzük hospice ellátásnak, ami már a mondjuk úgy az életvégi ellátásra fókuszál, egy palliatív ellátás nyújtható olyan betegeknek is, akik még potenciálisan meggyógyulnak. És ugye az eredeti kérdésre válaszolva, hogy mekkora gyermekek, azt kell, hogy mondjam, hogy 0-tól 24 évig definiálhatjuk. Sajnos azt kell mondjam, hogy a lehetőségeink jelenleg inkább arra adnak módot, hogy új gyerekeket 18 éves korig vegyünk be a rendszerbe, és ezeket a gyermekeket aztán 21 éves korukig kísérjük. De világszerte, hogyha körbenézünk, akkor azt mondjuk, hogy a 18, 21 és 24 év az a határ, ameddig ezt a komplex ellátási formát felajánljuk.
Tehát akkor ellátási formákat tekintve, akkor vannak azok a gyerekek, akik bent vannak a házba, és vannak azok, akik otthon vannak, ugye, és akkor velük is foglalkoztok akkor ilyen módon.
Igen. A házban többféle ellátási lehetőség van. Itt nyilván a legismertebb az életvégi ellátás, ami halálos beteg és az életük végén lévő család gyermekeknek és az ő családjaiknak nyújt segítséget. Nemrégiben volt egy olyan család nálunk, ahol a nagyobb testvér, aki kicsit több mint 2 éves volt, is velünk volt. Apuka onnét jár dolgozni, nem éppen közelre, de rendszeresen, tehát ők bent laktak. De ők is, ahogy egy picit stabilizálódtak, most elmentek haza. És nagyon fontos az otthonápolás, hiszen ameddig van lehetőség mondjuk akár egy életvégi betegnek is otthon maradni, az nagyon fontos, vagy ha akár az élete legvégét van erejük és lehetőségük otthon tölteni, akkor ehhez is segítséget kell adni. Ez a két ellátási forma egymásba átmehet, és ahogy említettem, az úgynevezett palliatív ellátást, ami egy segítség a betegnek és családjának, azt pedig gyakorlatilag bármikor egy úgynevezett mentesítő ellátás formájában tudjuk nyújtani. A mentesítés lényege az, hogy az a család, vagy azok a családok, akik 7/24-ben folyamatosan otthon vannak gyermekükkel, krónikusan beteg, sérült, testi vagy lelki fogyatékos gyermekükkel ápolva, ők egy pici felélegzéshez jussanak. Azok a testvérek, akik mellőzve vannak, egy kicsit rájuk is lehessen fókuszálni.
Munkája minden percében végül is az élet valódi nagy kérdéseivel, az élet és a halállal foglalkozhat. A saját privát életében mennyiben segít ez különbséget tenni az élet valódi és mű dolgai között?
Azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy ugye alapvetően gyerekorvosként kezdtem, és aztán néhány év után a gyermekonkológiára specializálódtam, és nyilván az én fölöttem is jár el az idő, és egyre több dolgot látok, és másképp értelmezek. De azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy a életvéggel, illetve azzal, hogy milyen fontosságok léteznek az életben, kezdtem el találkozni és jobban figyelni erre, és látni azt, hogy mennyit jelent egy-egy családnak az a segítség, amit kap, az, hogyha másképp beszélünk velük, mint amit megszoktak, az, hogyha több segítséget kapnak, mint amit megszoknak, vagy elvárhatnak, az engem is megváltoztatott, és egész más fontossági sorrendeket kezdtem fölépíteni magam körül. Ez, én úgy gondolom, hogy nagyon sok szempontból jó, mert nagyon sok dolgot el tudok engedni anélkül, hogy megviselne. Az sajnos rossz még mindig, hogy néha észreveszem azt, hogy az emberek mennyire nem veszik azt észre, hogy mi van körülöttük, és hogy olyan dolgokból csinálnak problémát, vagy bántják a másikat, aminek igazándiból az égvilágon semmi jelentősége. Hát ezt talán egy picit könnyebben, jobban kéne feldolgoznom. A magam életét egyrészt megkönnyíti, és úgy érzem, hogy a körülöttem lévőknek is tudok segítséget adni.
Hospice, mint téma azért a társadalomban egyrészt nem ismert, másrészt meg azért ez egy tabu téma. Ön szerint miért van szükség tabu témákra a társadalomnak?
Ez egy érdekes kérdés, hogy a társadalomnak szüksége van tabu témákra. Alapvetően az ember úgy gondolná, hogy tabukra nincsen szükség, és ezeket le kell bontani. De ez egy nagyon jó és okos kérdés, hiszen talán arra kell fókuszálnunk, hogy ha megértjük azt, hogy miért kelti a társadalom ezeket a tabukat, akkor könnyebben tudjuk őket megszüntetni. Viszont azt látom, hogy, és gondolkozva ezen, hogy ez egy védekezés valahol. Védekezés azért, mert hogy ugye talán azt mondhatom, hogy régen nem értettek az emberek bizonyos dolgokhoz. Ma már sok mindenhez értünk, csak nem akarunk róla beszélni, mert hogy megérinthet minket. Nagyon érdekes dolog volt az, amikor a gyermekhospice végre kapott egy nagyobb tévétársaságnak a műsorában helyet, és ment a tévében, egy édesanya arról beszélt, hogy vesztette el a gyermekét, hogyan engedte el, mit érzett, és azt hiszem, hogy a legőszintébb pillanatait osztotta meg, mondhatjuk 100 000-kel. És pont ezen a napon, amikor az adásba került, égett le a Notre Dame. És talán egy egész műsort végig tudnék érzelmeimről beszélni, amik ott értek. Tehát akkor is az egy épület, ami elpusztult, amit föl lehet építeni, aminek a varázsa, a szentsége az ettől még megmarad. Miközben ott beszélt valaki az ő élete tragédiájáról, amit sokan átélnek, de nem mernek róla beszélni. És a riporternő, ez felvételről ment, ahogy ez befejeződött, a műsort lerövidítették, és utána a riporternő elkezdte kérdezni a helyszínen lévő másik riportert, hogy találtak-e már holttestet, találtak-e már holttestet. Szóval, hogy a tabu témák, hogy keressük a halált másokban, keressük a tévében, nézzük, de nem tudjuk, hogy a szomszédunkban meghalt valaki, mert azt talán megérintene, és hogy valahogy eltávolodunk a szeretteinktől, másoktól, és ezért tabuvá tesszük azokat a feladatokat, amik lehet, hogy terhelnének minket. Tehát egy védekezés, kikoptak azok a rítusok, amik segítenék a halál feldolgozását, segítenék a beteg embereket bedugjuk különböző intézményekbe, sok esetben, és tabunak tekintjük azt, hogy róluk beszéljünk, mert ha beszélünk róluk, akkor esetleg rágondolunk, hogy ki kéne hozni őket, de mit csinálunk. Tehát azt gondolom, hogy ez egy védekezés a társadalomból kikopó szokások, rítusok egymás segítésének a módszerei.
Valami miatt egy óriási kudarc, nem? Tehát aki meghal, mondjuk fiatalon, hát az úgy kezeli a társadalom, hogy annál nagyobb kudarc nincsen a világon. Furcsa. Bár amiről megbeszélünk, és amit megismernek az emberek, tehát amiről van információjuk és tudásuk, attól meg már nem félnek, tehát hogy közben meg mégiscsak ez az út.
Abszolút.
Hogy megismerjék.
Abszolút.
Akár ezt.
Tehát igen, melyik részét ismerjük meg? Tehát, hogy az ismereteink sok szempontból mondhatjuk exponenciálisan nőnek. És talán, hogy erre mondtam egy kicsit ezt a védekezést, tehát, hogy a betegségekről már tudjuk sok esetben, hogy hogyan gyógyítható, vagy éppen az, hogy ez már nem gyógyítható jelen tudásunk szerint, és nagyon jól mondtad, hogy a kudarc élménye, hogy a kudarcnak a feldolgozása, elfogadása, hogy elismerni, hogy van vége a tudásunknak. Ugye ez Magyarországon most például a gyógyítással kapcsolatosan nagyon nehéz, mert hogy nyilván az egészségügy nem úgy működik, ahogy működhetne, nagyon sok dolog hiányzik belőle, meggyőződésem, hogy nem csak a pénz, hanem olyan szellemi és spirituális jelenlét, ami segítene a gyógyításban, és nagyon fontos, amit említettél, ez a kudarc élmény, tehát, hogy ez a biztos, ha kicsit nyugatabbra vittük volna, biztos meggyógyulna, itt biztos nincs elég gyógyszer, itt biztos, tehát, hogy, és az orvosokban is van néha egy kudarc, és nagyon furcsa dolog, hogy beszélgettünk itt néhány szót a műsor előtt a daganatos betegségekről, és hogy hát tudjuk, hogy nem tudjuk 100%-ban meggyógyítani őket. Mégis, amikor ott van, hogy realizáljuk azt, hogy gyógyíthatatlan egy adott beteg, akkor tudunk-e arról beszélni, hogy mennyi idő van hátra, van-e értelme további kezelést adni, vagy attól nyugszunk meg, hogyha még valami gyógyszert becsorgatunk a betegbe, mert akkor mindent megtettünk, de hogy miért tettünk meg egy lelki megnyugvásért, azért, hogy ne kelljen beszélni, mert tabuként kezeljük arról, hogy nem tudunk meggyógyítani valakit, azért, hogy másokban olyan csalfa vágyakat, vagy képeket ébresszünk, hogy mégis meggyógyítható a beteg, mindeközben elveszítjük az életet néha.
Hogyan telik önöknél a karácsony? milyenek a hétköznapok, hogy lehet egy kis örömöt becsempészni a házba.
Én egy picit megfordítanám, mert hogy nem kell becsempészni örömet. Nagyon furcsa, hogy nagyon sokan nehezen lépnek be a házba, és aztán, amikor bent vannak, akkor azt mondják egy idő után, hogy hát ez egy csodálatos hely, és hogy ők ezt nem gondolták, és hogy milyen jó itt. És nagyon jó példa erre, hogy egy krónikusan beteg házaspár tolószékes egyik másik mankóval közlekedik. Nagyon nehezen jöttek be hozzánk, és amikor bejöttek, és ott találkoztak egy hasonló életsorsú kisgyermekkel, és az ő családjával, és beszélgettek, és látták a házat, és azt mondták, hogy ők nagyon jól érzik itt magukat, és örülnek, hogy eljöttek. Tehát, hogy...
Ott már nincsenek tavuk egyébként a házban?
Én azt gondolom, hogy nincsenek. És sokan, akik eljönnek, már tavukat hágnak át, és azért mernek, tudnak oda jönni, mert nem hiszik el ezeket a tabukat, és amikor ott jönnek, és részt vesznek a mindennapjainkban, akkor örülnek, hogy ott vannak. És az ünnepek is ugyanúgy zajlanak, mint máshol, mint egy óvodában, hogy van Mikulás ünnepségünk, és van egy kis karácsonyfánk. Alapvetően jellemző, hogy, és ez nyilván érthető is, hogy minden olyan beteget, aki amúgy mentesítő lenne, és otthon amúgy ellátható, őket hazaviszik karácsonyra. Tehát mi inkább előbb ünnepelünk egy kicsit, és a karácsony az arra jó, hogyha nincs életvégi betegünk bent, akkor egy pici megpihenést tudunk adni a nővéreknek.
A 40-50 éves ismerőseim között rengeteg a már szakmailag kiégett ember, és azt tapasztalom, hogy akik segítő szakmába dolgoznak, ott pedig neki derűs és mosolyog, hogy lehet ezt megőrizni, ezt a belső derűt.
Ezen én is gondolkoztam, mikor olyan tanulmányokat olvastam, és ezt Magyarországon is csináltak kollégák, hogy különböző szakmákban vizsgálták a pszichés terheltséget, a kiégettséget, divatos szóval a burnout szindrómának a tüneteit, és valóban azt tették észre, hogy vagy azok jöttek ki, hogy például a hospice palliatív ellátásban elégedettebbek, nyugodtabbak, kevesebb ilyen tünettel rendelkeznek, hogy ez vajon azért van-e, mert hogy ezekre a pályákra, segítő szakmákra olyanok mennek, akik egy kicsit másképp állnak a mindennapokhoz, másképp látják a fontosságot, a fontos dolgokat az életben, és nem hiányolnak annyi mindent, amit esetleg hiába valólag üldözünk. Hogy ez ezért van-e, vagy pedig az a helyzet alakítja ki maga körül, hogy tényleg látok életet, halált, és hogy onnétól kezdve, hogy most az autóm meg van-e zúzva, vagy éppen milyen típusú, ez egy más kérdésé fajul. Nagy amerikai vizsgálatokban olvastam azt, hogy például az önkéntes munka az egy védő faktor. Tehát az, hogy segítek másoknak, az, hogy látom más nehézségeit, és örömet kapok azzal, hogy segítettem. Nem tudom, de hogy ezek a vizsgálatok egyértelműen leírták azt, hogy az önkéntesedéssel lehet védeni magunkat. Ezzel együtt viszont nagyon fontos az, hogy gondoljunk a dolgozóinkra, és segítséget adni nekik mentálisan, vagy spirituálisan abban, hogy földolgozzák az ő problémáikat, abban, hogy ne sérüljenek ők meg a segítségnyújtás alatt, és hogy figyeljünk rájuk.
Mikor beteg voltam gyerekkoromban, akkor azt tapasztaltam, hogy a családom többi tagja sokkal rosszabbul viseli a betegség tudatát, mint én magam. Hogyan lehet ebben az esetben a családoknak segíteni?
Hát alapvetően a palliatív hospice ellátás az bár betegközpontú, de a központban nem csak a beteg, hanem a beteg családja is van. Hiszen akár egy kisgyereknél is láthatjuk, és nagyon jó példát mondott, kórházi orvosként sokszor látja azt az ember, hogy nem csak a gyereket kell már egy idő után gyógyítani, hanem oda kell figyelni a szülőre is, és neki is el kell tudni magyarázni, hogy igenis gyógyul az a gyermek, akiről szó van, mert hogyha ő továbbra is betegnek tartja, másképp viseli az ő gondját, akkor ez a gyerekre is visszahat. Tehát együtt kell őket figyelni és gyógyítani. A palliatív hospice-ellátásban tehát a beteggel és a családjával is foglalkozunk a betegséget illetően is, illetve úgynevezett biopszichoszociális ellátás zajlik, tehát a testi kérdéseken túl a lelki, és adott esetben a szociális kérdésekre is fókuszálva. Hiszem, hogyha egy krónikus beteg családban az anya mondjuk hagyományosan van bent a gyermek mellett, de lehet ez egy édesapa egy más struktúrájú családban, a másik pedig csak vadul dolgozik, akkor egy szeparáció indul el. Az egyik nagyon bele kerül a beteg ellátásba, a másik pedig kimarad belőle. Lehet, hogy egy idő után nem is tudnak egymással beszélni, hiszen az egyiknek nagyobb probléma, a másik ezt elbagatellizálja. Úgy érzi, hogy neki teljesíteni kell a munkahelyén, és ezért nem megy be a gyermekhez, ami egy tagadássá fajulhat, és sajnos látjuk azt, hogy hosszú krónikus betegségek esetén nagyon gyakran mennek tönkre családok ebben. Tehát amiben mi igyekszünk ebben segíteni, az, hogy a szülőknek is nyújtunk segítséget. Ennek van egy pszichés része, tehát a házban dolgoznak pszichológusok, akik nem csak a gyermekekkel, hanem a szülőkkel, sőt a testvérekkel is beszélnek, nem csak életvégi esetekben, hanem krónikus betegségek esetén. Szervezünk családsegítő csoportokat, amik azt jelentik, hogy csoportos beszélgetésekre, csoportfoglalkozásokra tudnak bejárni a pszichológusok vezetésével. És hát próbálunk, bár nem ez a fő funkciónk, anyagi segítséget is nyújtani, tehát hogyha olyan felajánlások érkeznek hozzánk, akkor azt eljuttatjuk hozzájuk, bár ehhez korlátozott raktározási lehetőségekkel rendelkezünk.
Szóba kerültek már az önkéntesek. Hogyan lehet valaki önkéntes önöknél?
A hospice palliatív ellátás az egy megterhelő ellátási forma. Ami azt jelenti, hogy örömmel várjuk az önkénteseket, de fontos dolog, hogy tudják, hogy hova jönnek. Ami azt jelenti, hogy ha nemzetközi javaslatokat, szabályozásokat nézzük, akkor a hospice-okban úgynevezett képzett önkéntesek dolgozhatnak. A képzett önkéntes az azt jelenti, hogy egy 40 órás tanfolyamot el kell végezniük azoknak, akik közvetlen betegellátásban vannak, és ez egy úgynevezett érzékenyítő beszélgetésen, illetve akár egy rövid félnapos, egynapos képzésen részt venni azoknak, akik nem közvetlenül a betegekkel dolgoznak, de kapcsolatba kerülhetnek szülőkkel, és nagyon sokféle segítséget várunk. Van nagy áruházlánc, akinek a dolgozói például rendszeresen jönnek kertészkedni hozzánk, vagy éppenséggel csak egyszerűen olyan önkéntesünk, aki zárat javít, vagy valamilyen eszközöket, vagy éppen a fűtést javítja önkéntes módon. Nyilván a képzett önkéntes fogalma az azt is jelenti, hogy velük egy hosszasabb, mondjuk úgy pszichológiai, lelki foglalkozás is van, hogy ők hogyan tudják majd ezt feldolgozni, hogyan állnak ők a halállal, a betegségképekkel, és fontos, hogy megtanulják azt is, hogy ők rengeteget adhatnak a környezetüknek, de magukra is vigyázniuk kell, hogy nehogy sérüljenek ebben az ellátásban. Ebben mindenben nyújtunk segítséget, tehát a saját önkénteseinknek úgynevezett szupervíziós foglalkozások vannak, ahova eljöhetnek és beszélhetnek arról, hogyha vannak nehézségei.
Gábor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, a hallgatóknak pedig áldott, békés, boldog karácsonyt kívánok. A műsorvezetőt Váci Kristófot hallották.
Mária Rádió. Szeretetből.
Kedves hallgatói család, Lépes Lóránt atya vagyok. Már gyermekkorunkban megtapasztalhattuk, hogy a várakozásnak és a készülődésnek fontos szerepe van, hiszen maga az ünnep csak egy pillanatig tart. Akkor lesz szép karácsonyunk, ha az advent idejét nem becsültük le. Hasonlóképpen akkor lesz lelkileg gyümölcsöző az előttünk álló eukarisztikus kongresszus, ha komolyan készülünk rá. Karácsonykor nem csak a gyermek Jézus történelmi születésére emlékezünk, hanem a vele való találkozást is ünnepeljük a szentségekben, elsősorban az oltári szentségben. Az eukarisztia maga Krisztus Urunk a kenyér és a bor színe alatt. Jézust az oltári szentségben háromféleképpen tiszteljük, imádjuk. A szent misében megújul Krisztus keresztáldozata, vagyis feláldozza magát értünk. A szent áldozásban lelkünk tápláléka lesz. A szentségimádásban felfedezzük az ő állandó jelenlétét köztünk. Kedves testvérek, áldott, békés, örömteli karácsonyt kívánok!